jó bizonysága azt is a végére tennénk, és akkor a három dolgot egybe gyorsan még lezavarnánk. Nem hoztam ma a körtét, tehát nem kell hideg élelemre és maratóni kiérő gondolni. Hát én almának láttam, igen, de aztán a többiek azt mondták, hogy körte volt. No, szóval virágvasárnap van. Gyerekkoromban arra emlékszem, hogy mikor már virágvasárnap volt, akkor már kezdtem jól érezni magamat, mert mégiscsak lesz tavasz. Még hűvös volt ugyan, de azért már volt egy-két virág, már volt egy kis napsütés, akkor még egy kicsit határozottabban elváltak az évszakok, mint most, vagy legalábbis én így emlékszem rá, és lehet, hogy az emlékem színesíti ennyire a dolgot, nem tudom. Magának az ige hirdetésnek azt a címet adtam, hogy bevonulás Jeruzsálembe, és igazából teljesen tudatosan hagytam ki a virágvasárnap szót vagy fogalmat belőle, mert hogy ez a bevonulás nem csak a Szamárcsikon hátán ülő Jézusról szólt, hanem itt volt mellette egy tömeg is, akik követték, akik levették a felső ruhájukat, akik pálmaágakat vágtak, és így tovább, és így tovább. És nem tudjuk, hogy ennek a tövegben lévő egyéneknek mi volt a motivációja, hogy miért követték Jézust, hogy végre történik valami, végre kirúgjuk a rómaiakat, nem tudom. Tehát bármi lehet. De kérdésem a következő. Te miért követed Jézust? Azért erre a kérdésre kellene tudnom egy választ adni, ugye? Persze tudom, persze, persze. Megbocsátottam a bűneimet, megyek a mennybe. Oké. Ennyi? Mert ha ez az egész lényege, azért ez eléggé szűk, nem? Hogy karcsú megoldás, nem? De hát szoktam mondani az utóbbi időben, hogy az én ismeretem messze részleges, úgyhogy akármi is lehet. A Máté 21.5-ös verset tettük fel a netre is, és azt szeretném most elsőre elolvasni. Mondjátok meg Sion leányának, íme király jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igovonó állatcsikolyám. Amikor Jézusról beszélünk, úgy tudjuk ezt megismerni, hogy megismerjük a tulajdonságait. Azt, hogy király, oké, persze tudjuk, király világos. Szelid. Kell ez a tulajdonság neki? Azért, hogy belegondolok, a világ teremtője, ura, úgy korlátok nélküliség, abszolút hatalommal, itt a Földön, itt az emberek itt mutatják, hogy hű, de mekkora energiát tudunk az atomból kinyerni. Na, de hát mindezt csak teremtmény, tehát aki teremtette, az ennél x-adik hatványszor x-adik hatványon. Aztán vannak, akik azt mondják, hogy Jézus egy szenzációs példát adott az emberiségnek, mindazzal, amit tett, ahogy viszonyult a környezetéhez, az emberekhez, az emberek problémájához. Oké, ez rendben van. A példáért követem. És még nézhetnénk egy néhány másik igeverset, de inkább kanyarodjunk el a Zakariás 9.9-hez, a Mátéba is meghivatkozott eredeti igevershez. Zakariás 9.9. Örvegy nagyon Sion leánya, újjog Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és Szamáron ül Szamárcsikó hátán. Szóval a király megmaradt, a Szamárcsikó megmaradt, de hozzájött még két tulajdonság, igaz és diadalmas. Eljátszottál már a gondolattal, most nem jut hirtelen jó név a nevembe, vagy az eszembe. Ha úgy azt mondják, hogy hónap délután 3-kor Károly király meglátogat téged az otthonodba. Hát mit csinálnál? Hát... Takarék fut, de akar veled találkozni, tehát az a megoldás nincs, hogy bezárkodsz és elmenekülsz. Mert ugye az is egy megoldás, de ez nem. Itt pedig azt mondja az ige, hogy figyelj, Jeruzsálem, jön a királyod. Szóval igaz és diadalmas. Ez jó tulajdonságok, ugye? Ha igaz, akkor igaz ítéleteket fog hozni, tehát ha igazam van, akkor én nem fogok csorbulni. Legalábbis az én érdekeim. Magyarul, ha oda megyek hozzá, akkor nem az lesz a megoldás, hogy először megkapom a büntető cédulámat, és utána megkérdezik, hogy mi történt. Mert ugye rendőrségi eseteknél lesz szokott lenni, hogy előbb kapsz egy csekket, és utána megkérdezik, hogy miért is hívtál. És ha egy kis szerencséd van, akkor nem azt mondják, hogy miután fölöslegesen hívtál, még egy csekk. Na, ez egy másik világ, igen. Ez a ma Magyarországa. Igaz. Hova megyek hozzá, nem azzal fogja kezdeni, hogy már megint mit műveltél. Pedig egy csomó ember így közeledik. Hogy tulajdonképpen kéne imádkoznom, de amit műveltem, inkább jobb, ha meg se szólalok. Mondja ezt egy mindent tudó, mindent látó Istenről, de hát másik kérdés. Szóval igaz és diadalmas. A diadalmas az tetszik, nem lehet legyőzni. Ha ő egyszer azt mondja, hogy oké, akkor az úgy van. Ez úgy... És alázatos. Már megint itt van ez a tulajdonság, hogy alázatos. Biztos, hogy kell ez a tulajdonság? Hát biztos, mert különben nem lenne. Ha megnézzük a Zakariás 9.17-et, ez a, ugyanannak a résznek néhány versével, de még mindig ugyanaz a gondolatsor, Zakariás 9.17, milyen nagy az ő jósága és milyen nagy az ő szépsége, bőven ad gabonát ifjaknak és mustot a leányoknak. További tulajdonság, nagy a jósága, jót fog adni, és nagy a szépsége. Egy érdekes megfogalmazás, van nem egészen ezt a jelzőt használnánk, de benne van az, hogy különlegesen szép. Bőven ad, nem fukarkod. Amikor Jézus megszaporította a kenyeret, azt olvasjuk mind a két esetben 4000-nél, 5000-nél is, hogy annyit ettek, amíg jól nem laktak. És még volt maradék. Nem az volt, hogy figyelj, neked egy kicsit hízni kell, te két szeletet kapsz. Neked jobb lenne fogyózni, te csak felett. Amennyit akart. És nem tudom, hogy érzitek-e a súlyt a végén, hogy az egyéntől függött, hogy mennyit akart. Ha nagyon szemérmes voltam, és nagyon alázatosnak akartam, akkor csak fél szeletet vettem magamnak. De nem Isten osztott ennyit rám. Annyit vett, amennyit akart. Ha nem akart jól lakni, nem kell. De Isten, ne hibáztasd miatta. Ő bőven ad. Mindezt az igaz voltából. Tehát úgy ad bőven, hogy még igaz is. De hát úgyis el fogod pazarolni. Attól ő nem állítja, nem zárja el a csapot. Jaj. Az EUPS csap jutott eszembe, bocsánat. Szóval a bőven ad az nem azt mondja, hogy beteszel x százalék önrészt, és akkor a hiányt majd kipótol. Nem mondok példát. Szóval. Ha igaz voltából bőven megajándékozott. Mondjuk igazságossággal, bőségben, akkor én mit erőködök, hogy igaz legyek? Nem lehet, hogy nem mertem kivenni csak egy darabkát abból a kosárból, és közben úgy gondolom, hogy hozzá kell tennem az önrészt, ahelyett, hogy az egész kosarat elkaptam volna. Mert teremt másikat, nem gond neki. Szóval bőven ad jóságából, ezért aztán nem kell félnem, hogyha csinálok egy hibát, akkor lekap a 10 körmömről, mert a jóságából fogjuk bőven adni. Nem tudom, hogy mindenki megválaszolta-e már az első kérdést, hogy miért is követem Jézust. Még egyszer el fogjuk olvasni mind a Zakariás 9-et, mind a Zakariás 17-et. Örmegy nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és Szamáron ül, Szamárcsikó hátán. És a 17. vers, milyen nagy az ő jósága, milyen nagy az ő szépsége, bőven ad gabonát az ifjaknak, mustot a leányoknak. Miért csak a leányok vannak megszólítva a 9-be? Sion leánya, Jeruzsálem leánya. Hát, mert a vőlegényed jön. Akinek nagy szépség. Szóval azért követem Jézust, mert a vőlegényem. Van egy csomó tulajdonsága, persze, hogy lázba hoz. De hát ő a vőlegényem. Gyönyörködöm benne. Ez egy olyan kapcsolatról szól, ami nem azt nézi, hogy most 2 percet késett, és csak egy falat. Nem ez a lényeg. A vőlegényem. A vőlegényem akkor is, ha minden kérésemet teljesíti, akkor is, ha egyiket se teljesíti. Akkor is a vőlegényem. Mert nem a cselekedetei miatt vagyok ott mellette, hanem azért, mert szeretem. Szóval mondos, hogy mennyasszonyként lássam őt. Hogy a szeretet kapcsolat az, ami az értelmet ad a követésnek. Nem az, hogy éhes vagyok. Pál azt mondja, hogy tudok bővöködni, tudok éhezni. Mind a kettő ismerős, de azért imádkozzatok, hogy tudjam az evangéliumot hirdetni. Ha vőlegény, akkor esküvő is van. Anélkül csak egy olyan várt dolog. Jelenések 19.6.7.8-at fogjuk mindjárt felolvasni, de még előtte elmondanám, hogy pénteken a kánai mennyegző kapcsán beszélgettünk, amikor Jézusnak van az a mondása, hogy nem jött még el az én időm, és aztán mégiscsak csodát tesz, és a vizet borra változtatja, és hát hogy jön ez a kettő egymás mellé, szinte egyige versen belül. És Zolinak volt egy nagyon jó mondata, hogy lehet, hogy Jézus a saját esküvőjére gondolt. És arra mondta, hogy még nem jött el az én időm. Szóval jelenések 19.6.7.8. És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljetek és újjunk, örüljünk és újjongjunk, és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Megadatott neki a fehér ruha. Azaz, megadattak neki azok a jó cselekedetek, amelyeket véghez vitt, és kapott egy fehér ruhát. Megadatott neki. De ez egy olyan káprázatos esemény lesz. Ez egy olyan izgalmas valami lesz. Egy nagy tömeg, rengeteg vendég. És nem tudom, hogy vajon Jézus látta ezt, amikor a Szamárcsikón ült, és ment Jeruzsálem felé. Vajon erre gondolta? Mert előtte még volt egy néhány esemény, ami az én emberi szemszögemből nézve, hát eléggé fájdalmas. azt, hogy akik ott voltak a tömegben, mennyit tudtak erről felfogni, szerintem nem sokat. Azért nekünk van 2000 évnyi távolságú visszatekintési lehetőségünk, és tudjuk, hogy mi következik, akik ott voltak, nem valószínű. És akkor nézzük egy néhány eseményt még, ami ebben az egy hétben előttünk volt, illetve hát nagypéntekig előttünk volt. Ugye vasárnap van a bevonulás Jeruzsálembe, aztán van egy templom megtisztítás, hogy vasárnap volt, vagy hétfőn, nem tudjuk. Aztán a nagy tanács, a Sanhedrin, most már végérvényesen kétségbe vonja Jézus messiási tekintélyét. Van még esemény, csak egy-egy fél mondatta. A templom pusztulását kimondja Jézus, Mária megkeni Jézust, Judás seftel egyet a vezetőkkel, Jézus elfogyasztja páska vacsorát, Gecsemáné, Annás, Kajafás, Péter közben megtagadja háromszor Jézust, Júdás öngyilkossága, Jézus pere Pilátus előtt, a templom kárbítja ketté hasad, amikor azt mondja, hogy elvégeztetett, és eltemetik Arimátiai József sírjába. Ez az, ami a fizikai szinten előtte volt, és könnyen tudom képzelni, hogy de a belsejébe az ő mennyegzőjét látta, ami a jelenéseknél le van írva. A nagy tanácsnak, a Sanhedrinnek következő logikus magyarázata volt Jézus megöletésére. Szóval Jézus nem illik bele abba a mesiás képbe, amit mi tudunk, mert mi tudjuk, hogy milyennek kell lenni a mesiás. Ha meg megnézzük Jézust, de hát ő meg úgy viselkedik, mintha mesiás lenne. Hát mert az volt. Hát hogy viselkedjen? Ő volt a mesiás, nem tudott másként viselkedni. De miután nem illik a mi képünkbe, ezért a mi szempontunkból, ugye alma vagy körte, a mi szempontunkból hamis mesiás. Ha hamis mesiás, akkor a mi felelősségünk, hogy a népet megvédjük a hamis tanítástól. És ennek a legegyszerűbb módja, ha megöljük, mert akkor megbüntettük őt azért, mert hamisan lépett fel, és megszűnik a népnek a tévtanítása. Csak hogy honnan nézzük. Tudjuk, hogy egy majdnem formálisnak nevezhető kétszeres per, azért a Sanhedrin előtt kétszeres volt ez a Jézus pere, majd átadva a római igazságszolgáltatásnak. Ha ma visszanézünk, akkor tudjuk, hogy ez a világtörténelemnek a legfontosabb pere volt, ami valaha létezett, valaha szóba került. És a Sanhedrinnek az eltűnőségét pedig azt látjuk, hogy ezt az egész pert lezavarják egy fél nap alatt, idézőjelbe. Az éjszakának nem tudom melyik órájától indult a dolog. A következő néhány szabályt sértettem, csak meg a zsidó főtanács, akik a törvény képviselői voltak. Megvesztegetéssel nem lehet elfogást foganatosítani törvénytelen. A Júdás 30 pénze az úgy kezdődött, hogy törvénytelen. Naplemente után és a reggeli áldozat előtt nem volt szabad törvénykezési eljárást folytatni. Amire fölkelt a nap, addigra már ott volt a Kajafásnál, előtte már Annás kihallgatta. A vádlottnak tilos önmaga ellen vallani, holott Kajafás pont saját, Jézus saját kijelentése alapján adja meg a ruháját, ami a törvény szerint a főpapnak tilos volt. Isten káromlás volt a vád, de az a törvény szerint csak akkor vád, ha kimondja szó szerint Isten nevét. Jézus nem mondta ki az Atya nevét. Ja, és a tárgyalás és az ítélet kimondása között 24 órának el kellett volna telni. A zsidó törvény szerint. De a római törvényekre ez nem vonatkozott. Tehát a római törvény szerint, ha kimondták, hogy halálra, akkor meg lehetett gyilkolni. Ennyi volt. Na, ezt ki is használta a zsidó vezetés. Tudjuk, de nem lehet eleget hangsúlyozni. Halálával Jézus felvitte a bűneinket a keresztre. Ha bűnről van szó, akkor a halál az nem kérdés. A kérdés csak az, hogy kinek kell meghalni. Nincs más megoldása. Tehát a bűn az olyan nagy gonoszt tett a mindenható Szent Isten ellen, hogy csak a halálbüntetés, ami egyáltalán szóba jöhet. Ennél enyhébb nem. A lényeg, hogy kinek kell meghalni. Az ószövetségi törvényben ugyanezt látjuk, amikor az ártatlan bárány hal meg. Hogy rátétetett a bűn. Jézusra ugyanúgy rátétetett a bűn. A 2 Korintus 5.21-ben van ez nagyon szépen leírva, amikor azt írja Pál apostol, hogy mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Bűnné tette. Nem csak rátette a bűnt, hanem bűnné tette. Valami döbbenetes dolog. János evangéliumában a 19. fejezetben van megírva a 30. versbe, hogy a Golgotai kereszten a halál az nem egy fizikai törvények által előidézett halál volt, mert azt olvassuk, hogy János 19.30-ban, hogy miután Jézus elfogadta az ecetet, azt mondta, hogy elvégeztetett, és fejét lehajtva kilehelte szellemét. Jézus határozta meg, hogy most van itt az időpont. Ezután Jézus lemegy a pokolra 3 nap, valószínű a pokol legmélyebb bugyrába, ahova nekem kellene mennem. Nekem. Mert hogy én követtem el a bűnt, nem ő. És a bűn büntetése a halál, és a bűnösöknek a gyűjtőhelye a pokol. És értem ment le. A legmélyebb helyre ne legyen a földön egyetlen ember sem, aki képes az élete során több bűnt összehalmozni, és neki ne legyen lehetősége, Jézusnak ne legyen lehetősége, hogy ezt az embert is megmentse, ezért a lehető legmélyebbre ment. Amennyire bőségesen megajándékozott a jóságával, annyira bőségesen magára vette a bűn büntetését, és elviselte. Nem a legkevesebbet, hanem annál többet. Értem. És miután véletlenül büszkén kihúzom magam, hogy akkor de jó dolgom van, 6 szóljon itt Ézsaiás 43-ból a 24, ahol azt olvassuk, hogy én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Nem én hatottam meg Jézust. Hű, de értékes vagyok, hogy értem meghalljon. Önmagáért tette mindezt. Önmagáért vállalta, de ahogy lássuk az ő nagyságát és bőségét, amivel azt mondja, figyelj, megcsinálom, és megígérem neked, hogy soha többet nem emlékszem a bűneidre. Én meg bedőlök a sátánnak, és ott kesergek azon, hogy mit csináltam tegnap, meg 2 hete, meg 2 éve, meg 20 éve. ő meg nem foglalkozik vele. Nem szenilis, nem feledékeny, úgy döntött. Önmagáért döntött úgy. Szóval nagypéntek nagyjából erről szól. És van még egy hozadéka, amit most már tényleg csak érintőlegesen. Zsidók 9:16-17, mert ez a nagypéntekhez kapcsolódó kijelentés. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következni, mert a végrendelet csak halál esetén érvényes, amíg a végrendelet él, addig érvénytelen. Az a János 19:30-ből idézett elvégeztetett szó, és a szellem kibocsátása a péppévert testből azt jelentette, hogy most elindult az új szövetség. Most életbe lépett. Most már az érvényes. Ha tovább olvasnánk a Zsidók 9. fejezetet, akkor látnánk, hogy és ez az életbe léptetés, ez a mennyben történik. Fel is olvassuk a 24, Zsidók 9:24-től a 28-ig. Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe másvérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvedni a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvigye. Másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Tehát egy földi esemény, egy kereszthalál, egy koncepciós per, egy törvényszegésekkel tele tűzdelt kamu eljárás eredményeképpen Jézust a keresztre szegezik, és ez a szerencsétlen ellenség, az ördög azt hiszi, hogy győzött. És a legnagyobb vereségét itt kapja. Mert Jézus az ő vérével bemegy a mennybe, és életbe lép a mennyen, földön és a világ mindenségben. Mindenhol az új szövetség elindul, és már nem lesz vége. Amikor igaz királyról beszél az ige, amikor bőségről beszél, akkor tekints rá úgy, hogy és ő az én vőlegényem mindezek tetejében. Még úgy behetek hozzá, hogy visszatükrözöm azt a szeretetet, amivel ő körülveszt, amit rám sugárzott. És mindezt önmagáért teszi. Amen.